gyűjteményeknél, nevezetesen a levéltáraknál. Csifári Gabriella a levéltárak titkait kutatja föl, de érdekes módon megtalálja benne mindig azokat a szépirodalmi izgalmakat, amik a tudomány fölé emelik, művészetté teszik ezeket a gyűjteményeket. Megcsinálta már a színészek önéletrajzait, összegyűjtötte a jelentős írók önéletírását, nagyon sokszor hivatalos papírok között bogarászott, aztán összegyűjtötte a síroknál elhangzott szövegeket, azokat, amiket a holtak fölött mondtak, és azokat is, amiket haláluk előtt tartottak fontosnak papírra vetni. Az érdekes az, hogy ez a levéltári anyag mindig egy tudományos háttér elemzéssel együtt jelenik meg. Mondhatnám azt is, hogy forrás egyszerre, de önálló mű is, amikor megszerkesztődik.
Az új könyvnek a címe Rejtett arcok. Már maga a cím is nagyon misztikus, nagyon varázslatos. Én úgy gondoltam, hogy állítsunk össze egy olyan korabeli dokumentumokból és forrásokból egy olyan kötetet, egy olyan gyűjteményt, amely múltunk nagyjait egy kicsit más oldalról mutatja be. Életüknek olyan rejtett szakaszait, kis mozzanatait, amit mi nem ismerünk. Olyan egysíkú és olyan egyoldalú képet kapunk ezekről a rendkívüli nagy emberekről. Olyan talentumokkal, tehetségekkel rendelkeznek, amik valóban nem jönnek át a tanulmányokból és az iskolai tananyagból, viszont az önéletrajzokból, a végrendeletekből mindig volt egy-egy olyan kis elejtett szó, mondat, amely arra utalt, hogy bizony-bizony valami motoszkál ezekben az emberekben, és ezeknek a titkoknak a nyomába eredtem. Közel 2,5 év alatt gyűjtöttem össze ezt az anyagot, és hát olyan nagy emberek találhatók benne, mint Balassi Bálint, Janusz Pannonius, Pápai Párizs Ferenc, Rákóczi Ferenc, Liszt Ferenc, vagy a színészek közül mondjuk Mezei Mária, Pécsi Sándor, régi nagy színészeink, Jászai Mária, aki a legműveltebb magyar színésznő, vagy Latinavis Zoltán, és teljesen új arcukról mutatkoznak be. Nagyon fontosnak tartom, hogy László Gyulának az a nagyon szomorú jóslata, hogy a jelen megeszi a múltat, és eltűnnek az alakjai, ne következzen be. És én azon vagyok ötleteimmel, hogy valahol életszerűvé tegyem ezeket az alakokat, valahogy húsvér emberekké varázsoljam. Kicsit közelebb hozzam a mai világhoz, a mai fiatalsághoz, aki már bizony nagyon nehezen veszi kézbe a könyvet, és hátha megszereti őket. Hogy Berzsenyi Dániel az nem csak egy költő, hanem egy bizony egy nagyon szorgalmas gazdag volt, aki egész életében ott robotolt, nap mint nap a maga portájával volt elfoglalva, felügyelte a jobbágyok robot munkáját, megnézte, hogy takarították be a takarmányt, tehát megpróbáltam annyira mélyére ásni az életüknek, ami bizony-bizony még a tanulmányokból se jön át. Nagyon elgondolkodható, hogy például életükben hány élet sors rejlik. Hányszor érkeztek el egy olyan stációhoz, keresztúthoz, amikor bizony választani kellett, visszalépek, vagy egy új útra lépek. Sokszor a vak véletlen, sokszor a szerencse, sokszor pedig egy tudatos döntés határozta meg, hogy egy új életpályát választok, de úgy eljátszódtam a gondolattal, hogy mi lett volna, ha például a kötetbe szereplő Görgei Artúr, aki kémikus volt, kémiai tanulmányairól volt híres Prágában, a Prágai Károly Egyetemen, mégiscsak kémikus marad. Mi lett volna, ha Martinovics Ignác fizikus marad? Mi lett volna, hogyha Kossuth Lajos ügyvéd marad, vagy Vörösmarty Mihály valóban megmarad a diplomájánál és ügyvédként praktizál egész élete végig? Milyen embereket veszítettünk volna, vagy hogy alakult volna a történelmünk? Tudom, hogy ez tudománytalan kérdés. Tudom, hogy a tudomány nem tűri el a fikciót és a kérdéseket, tényeket tűr el, és azokkal manipulál. De valahogy mégiscsak, amikor gyűjtöttem ezeket a kis adatokat, úgy felmerült bennem, hogy Istenem, mi lett volna a magyar történelemmel?
Ennek semmi köze ahhoz az ócska bulvár szemlélethez, ami ma áthatja a mindennapjainkat, és ami a gatya és a pendely körül forog állandóan, és így próbálja megkeresni az intim részleteket egy-egy ember életében. Meddig megy el? Meddig közelíti meg a jelenkort ez a fajta bogarászás? Ha Latinovicsot említi, akkor nyugodtan mondom, hogy kortársunkról van szó, ahogy Pécsi Sándor is élő személy még nekünk. Láthattuk itt akár a rádió folyosóján is. De ugye, amíg Rákóczi egyszerre volt közíró és politikus, most megkérdezhetem, hogy talált-e olyan politikus értelmiségit, aki még a jelen élményei közé tartozik.
Én egy kötetem során rájöttem, hogy nem szabad a politikához nyúlni. ez most nagyon szubjektív titkot árulok el, a magyar politikusok önéletrajzait, amikor összegyűjtöttem, akkor én nagyon-nagyon megégettem a kezemet. És én akkor elhatároztam, hogy nem igazán fogok politikusokhoz nyúlni. Természetesen van a kötetben politikus. Van a kötetben Teleki Pál, ott találjuk Teleki Pált és Homan Bálintot. Homan Bálintot, aki a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója volt, és én ezt a területet próbáltam föltárni, vagy Teleki Pál, aki cserkész volt, főcserkész volt, és életének jelentős részében a cserkészettel foglalkozott, de nem mertem politikusokhoz nyúlni, én inkább a régi gárdához nyúltam, a magyar írók, költők, színészek és művészekhez, kedvenceimhez, a régi nagy polihisztorokhoz is, Pápai Páris Ferenchez, aki nem csak orvos volt, én az orvos alakját próbáltam itt feltárni a kötetben, hanem bizony szótáríró volt, és író is volt, és de jó lenne, hogyha ilyen emberek élnének mind a mai napig. Rákóczi Ferencet úgy próbáltam megfogni, kicsit pajkos, de mint bútorfaragó és festő. Mikes Kelemen leveleiből kiderül, hogy nagy török országban, török számüzetésében a fejedelem bútorokat faragott és festett. És elmentem Kassára, a Rodostói házba, és lefotóztam azt az ebédlői garnitúrát, amit a fejedelem festett. És paradox módon Rodostóban van a hamisítvány, a másolat, és Kassán van az eredeti bútor. De ez a legkönnyebbik része a kötetnek. Nagyon mélyen belemegyek az egyes emberek életrajzába. Olyan csodákat és új dolgokat tudunk meg, hogy Pécsi Sándor joghallgató volt. Joghallgató volt, szerintem még a színháztörténészek se tudnak róla. A fővárosi levéltárba bukkantam rá, hogy a fővárosnál Csepelen volt joggyakornok.
Hát ugye azt tudtuk, hogy Latinovics építésznek készült. Azt is tudtuk, hogy Jászai Mari csodálatos önéletírást hagyott maga után, ami érvényes, szépirodalmi mű. Műelemzések olvashatók benne darabról és szerepekről.
De Jászai Mariról tudjuk-e, hogy ő festett is? Ő nem csak franciából fordított. Nem csak egy eszeveszett, művelt asszony volt, hiszen az emlékirata erről árulkodik, hogy olyan eredeti gondolatai voltak, amire ritkán bukkanunk, hanem én pontosan a végrendeletében, ami nagyon-nagyon kevésbé ismert, a végrendeletében bukkantam arra rá, hogy az ő plátói szerelme Széchenyi István, akinek a naplóját a párnája alatt rejtegette, annak a képét megfestette, az akadémián lévő portréjáról készítette egy olajfestményt, és mit tesz Isten, valahogy előkerült ez az olajfestmény, egyik leszármazottja Keserű Ilona kiváló művészettörténészünk segítségével egy képet tudunk közölni az albumban róla, egy Széchenyi képet, sajnos maga az olajfestmény már eltűnt, ellopták. De folytathatnám a sort, hogy ki tudja, hogy például Fülep Lajos hivatalnok volt a fővárosnál.
A református lelkész.
A református lelkész hivatalnok volt, vagy például Csontváry Kosztkat Kivadarról tudjuk, hogy nagy festő volt, tudjuk, hogy gyógyszertára volt, de azt tudjuk-e, hogy dínok volt a fővárosnál. 2,5 évig koptatta a főváros lépcsőit, és érdekes módon nem csak dínok volt, hanem az ottani főpolgármesteri hivatalban, az iktató könyvekben ő maga szkribálta, ő maga írta be az egyes iktató számokat. Közönséges hivatalnok volt. Ez a szárnyaló művész. Vagy tudjuk-e, hogy Deák Ferenc milyen gyámapja volt Vörösmarty árváinak? Rábukkantam, nagyon sok gyűjteménybe jártam, és rábukkantam az Országos Széchenyi Könyvtár kéziratárába, hogy például 1855-ben, amikor meghalt Vörösmarty, és Vörösmarty életében az volt nagy kívánság, hogy Deák Ferenc legyen az árvai gyámapja, hogyha ő meghal, akkor ő, neki ott vannak az elszámolásai, ott vannak a számlái, hogy milyen gondosan gyűjtögette össze a gyámhivatalnak, hogy milyen iskolába járatta Vörösmarty árváit, hogy mit engedett meg, milyen kiadásokat engedett meg Vörösmarty özvegyének például. Nagyon szörös szívű volt. De például kitérek Ötvös Károly ügyvédi tevékenységére, hiszen oly sok mindenki által ismert a Tiszaeszlári perben betöltött védőügyvédi szerepe, de ő az egyik olyan figura a könyvben, olyan személy, aki haláláig praktizált. Vagy tudjuk-e, hogy például Szerb Antal, kitűnő irodalom történész és író, egészen haláláig, sajnos korai haláláig középiskolai tanárként működött a Vas utcai felsőkereskedelmi fiúiskolában, és teljesen ismeretlen dokumentumokra bukkantam a Budapest főváros levéltárában az utolsó kényszernyugdíjazására vonatkozó dokumentumokra. Ezekkel a dokumentumokkal is találkozhat az olvasó, de hogy egy kicsit úgy elfecsegjek másról is. Egressy Béni, mint cigányzenész jelenik meg a kötetben.
Hát Egressy Béni, aki a szózat megzenésítője, aki Mezőcsáton fiatal tanítóként maradandó nyomot hagyott maga után, mert Csát most akar szobrot állítani neki.
Ő a cigányzenével is foglalkozott, és nagyon érdekes, hogy Egressy Ákos írja egyik önéletrajzában, kicsit visszatekintve Bénire, hogy bizony-bizony Béni korai halálát az elzűlés okozta. Mert a cigányokkal parolázott. Ezt is kevesen tudják. De hogy egy kicsit pajzánabb témára térjek. Janus Pannonius egy-két erotikus epigrammája is megtalálható a kötetben. kötetben, hiszen talán nem olyan közismert, hogy ő azért olyan sikamos témákat is érintett az epigrammáiban, és hát Zicsi Mihály erotikus rajzára is kitértem, hiszen a cári udvarban hát ezzel is kereste a kenyerét, és kitűnő rajzokat gyártott ebben a témában. De foglalkozom Munkácsi Mihállyal is, mint asztalos inassal. És nagyon érdekes, hogy a Békéscsabai Munkácsi Múzeumból nagyon szép tájfotókat kaptam. Azt a kis ruhafogast, azt a kis bíder ruhafogast, amit állítólag ő faragott. Azt a kicsi ládikót, amit ő faragott és egy kislánynak adott. Tehát mint egy kis inas jelentődik meg a kötetben. De említhetném például Ady Endrét, aki majdnem 3 éven keresztül, mint egy bolygó ember hibe járkált a Debrecen Református Kollégium ajtaján, 96-ban iratkozott be, mint joghallgató, és egy hosszabb idő elteltével 99-ben visszatért, hogy végre lezárja jogi tanulmányait az egyetemen, és végre a szabadosabb pálya, a szabad élet az újságírás felé forduljon. Nagyon érdekes, és tényleg eddig soha nem látott dokumentumokat figyelhet meg és tanulmányozhat az olvasó ebben a kötetben, hiszen például Nyomába eredtem Illyés Gyula, Magyar Nemzeti Bankban betöltött tevékenységének. Elmentem az irattárba, és összegyűjtöttem azokat a személyi iratokat, amelyek azt bizonyítják, hogy 10 évig volt ott, 10 évig tevékenykedett Illyés Gyula, ugyanúgy, mint ma. Régen sem tudtak az íróságból megélni. A színészi pályán nem tudtak megélni, és úgymond tisztes polgári foglalkozást választottak maguknak. Például Babits Mihály, Kafka Margit, vagy az előbb említett Szerb Antal hosszú-hosszú évekig középiskolai tanár volt, és mellette váltak íróvá. A pedáns középiskolai tanára, hogy visszaemlékeztek Szerb Antal tanítványai, vagy Babits tanítványai, hogy úgy lett mellette író, hogy mi volt az, ami az íróság felé hajtotta, mi az, ami ösztökélte, ösztönözte őt. Tehát voltak olyanok, akik ezt a pályát választották, mint például József Attila, de hát az csak 1-2 hónapig volt francia levelező. Ő nem tudott megbarátkozni ezzel a hivatalnoki élettel. De például gondoljunk csak arra, hogy Németh László, aki hát bizony hosszú-hosszú ideig iskola orvos volt, és a Medve utcai iskolából ment nyugdíjba 43-ba. Vagy Csád Géz, aki szintén nagyon hosszú ideig orvos volt. Tehát ezek a tisztes polgári foglalkozások mellett hogy alakulhatott ki, ennek próbáltam utána nézni és utána nyomozni, hogyan alakulhatott ki, hogy valami mást is csináljanak, vagy másképp is nyilatkozzanak meg.
Hogy lehet, hogy az egyszerű pőre tények szép irodalmi izgalmat keltenek? Hogy bonyolultabb és izgalmasabb az egész, mintha egy krimit olvasna az ember? Talán épp azért, mert a művek születésére vagy az alkotó személyiség napi gondjaira is rávetül a fény, amiről ugye soha nem tudunk meg semmit. Ha nagyképű akarnék lenni, akkor az alkotás lélektani tanulmányokhoz forrás kötetet készít Csifári Gabriella, mégpedig a Palatinus könyvkiadó jóvoltából. Hát ki az az őrült ma, aki a magyar könyvpiacra ilyen kötettel lép ki?
Akinek gondolom, hogy fontos a tudomány, fontos a kultúra, és fontos az is, hogy az iskolai oktatáshoz egy olyan segédanyagot, egy olyan fontos segédanyagot hozzon létre, amivel egy kicsit feltárják az ő életüket, és valóban, ahogy ön említette az előbb, egy-egy műnek a születésének a lélektani hátterét is feltárja. Hiszen, hogyha azt tudjuk, hogy milyen anyagi gondokkal küszködött Hajnóci Péter, miért vállalta a kazánfűtést hosszú-hosszú évekig, miért kényszeredett rá Hamvas Béla 49 után, hogy 3 éves földműves munka után, amit Szentendrén végzett, raktárosnak elmenjen, és nagyszerű műveit ott írja az Inótai Hőerőmű raktárában. Én azt hiszem, hogy megmagyarázza a művek keletkezését, és mindaz, ami ott van benne. De az az eddig megélt életük, a választásokig, a keresztútig megélt életük, azok a tapasztalatok és tudásanyagok, amit magukba szívtak, azokat továbbvitték. Beépítették az életükbe, a döntésükbe, a gondolkodás módjukba, hiszen gondoljunk csak bele, hogy Kossuth Lajos életének első 24 évét, mint ügyvéd, birtokperekkel foglalkozó ügyvéd élte le. Ez a jogász gondolkodás beépült a későbbi politikus gondolkodásába. Vagy Kazinczy Ferenc, aki hát egy óriási levelezést fogott össze és szervezett, ami hát a korszakának egyik igen fontos forrástörténeti kincsestára. Ő a Sátoraja Újhelyi levéltárban dolgozott. Több mint 10 évig. Ott rendszerezte az anyagot. Biztos, hogy visszahatott a gondolkodására. Vagy gondoljuk abba bele, hogy Medgyessy Ferenc szobrászművész, aki orvostanhallgató volt és orvosi diplomával rendelkezett, az egyetemen szerzett anatómiai tudását hogy használta fel a szobrászatban. Vagy például Németh László, Csád Géza, természettudományos gondolkodása hogy épült bele a műveikbe. De mehetnénk tovább, Ottli Géza, aki matematikus volt, illetve nagyon érdekes, hogy nem csak matematikus volt, mert rájöttünk, ahogy az egyetemi anyagot kutatott, láthattuk, hogy ő 35-36-ban magyar irodalom szakra is beiratkozott. Tehát nem csak matematikát, fizikát, hanem irodalmat is tanított, hogy ez a matematikai gondolkodás, hogy érződött a műveiben, elég a nagy Bridge-könyvre gondolok. Azt látom úton útfélen, és azt tapasztaltam a műveiben is, hogy ezek nagyon jó, hogy megélték ezeket az életszakaszokat, ezeket az életsorsokat, mert valahol ott van, ott lappang bennük. Ott van a sorsukban, a műveikben, és a végzetükben is.
Önök az esti beszélgetést hallották, amelyben Haris László fotoművésszel és Csifári Gabriella levéltárossal beszélgettem. A technikai munkatárs Gerocs